Ez most egy olyan nap, amikor én örülök nagyon, hogy ez most így jött össze, Jutka meg Szilvi. Nagyon örülök. Amúgy is úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon különleges nap. Tényleg különleges. Gábor itt van, születésnapja van a héten, volt a héten, majdnem mindegy. Tudom, nem nagyon szoktuk így egymás között megünnepelni a születésnapokat, de van valami speciális Gábor születésnapja körül. Én azt hiszem, ezt mindannyian valahol átérezzük. Nem csak azért, mert a 70 év az egy nagyon szép kor, gazdag élet áll mögötte, hanem azt gondolom, hogy azért is, mert valahol a szívünk mélyén mindannyian egy kicsit úgy nézünk Gáborra, mint akiben nagyon jól látható az, hogy Isten mennyire teljességgel el tudja végezni az ő munkáját. Nyilván ő is átérzi a saját gyengeségeit, meg nincsen, mint tudjuk, meg próba nélkül. De azért valahányszor rágondolunk, mosolygunk, szeretet van a szívünkben, és nem valami különleges dolog, mert ő úgy szeret bennünket, hogy mi is könnyen tudjuk szeretni őt, bár mindig így lenne az Istennel is, hogy ahogyan ő szeret minket, úgy tudnánk mi is szeretni őt. Szóval ma tényleg különösen így, hogy voltatok ti előttem, nem sokat fogok szólni, de a szeretetről szeretnék egy picit beszélni, meg a születésről. Hát ha nem is a születés napról, de az újjászületésről és az újjászületésből fakadó szeretetről. A születésnapok a Bibliában nem szoktak nagyon bejönni, elég sok rossz példa van a születésnap világi ünneplésével kapcsolatban, de viszont az újjászületés kapcsán meg rendkívül sok nagyon pozitív gondolat van a Bibliában. Úgyhogy imádkozzunk. Bár úgy szerethetnénk téged, Urunk, ahogyan te szeretsz bennünket. Bár az, hogy te annyira szerettél minket, hogy odaadtad a te fiadat, az valahol milyen a szívünk mélyére hulló üzenet lenne, és hogy ez a szeretet, ez gyümölcstermő lenne. Mi elmondjuk, és valóban úgy gondoljuk, hogy szeretünk téged, de igazából ez sokszor nem több, mint sem, hogy szeretnénk szeretni. Szeretnénk, hogyha mi is úgy élnénk, hogy nem folyamatosan elvonná a figyelmünket a világi dolgok, ahogyan Szilvi elébb mondta, ha egyenesen rátekintenénk. És köszönjük, hogy időről időre megállhatunk, és példát adsz nekünk abból, hogy te hogyan szerettél minket. De köszönjük, hogy egymás között is, a közösségben is, és átélhetjük azt, hogy a szeretet mennyire felszabadító, mennyire teljessé tesz, mennyire kiváltság az, amikor nem kell rejtjeleznünk az életünket, hanem hogy elfogadnak bennünket, és mi is elfogadhatjuk egymást testvérként, és téged pedig szerethetünk atyaként. Köszönjük Gábort, köszönjük, hogy ismerhetjük, köszönjük, hogy valami tényleg ez valami olyan csoda, a titkos bánya mélyében formálod a tervédet, és hogy biztos kézzel hozott föl. Azt gondoljuk, hogy egyikünk sem gondolta volna 5-10-15 éve, 20 éve, hogy mi lesz a sorsunk most, hogy itt együtt ülünk és hajtunk fejet előtted. És köszönjük, hogy ahogyan ezt a múltat elrendezted, úgy gondolsz a jövőnkre. Az ismeretlenségből jöttünk, és ismerőssé tettél. A névtelenségből jöttél, és arcunk lett egymás előtt is, és te előtted is. Köszönjük neked. Kérünk, hogy áld meg Gábort abban az időben, amíg még őt itt tartod, ezen a földön, erővel, áld meg őt azzal, hogy ahogyan eddig, úgy ezután is a te szent lelked fénye sugározzék rajta keresztül mindenki felé, unokái felé, akik őrá nézve tanulhatják meg azt is, hogy ki vagy te. És persze sok másra, de az ő élete mindenképpen példa. Kérünk, hogy jó egészséget adj, teljes felépülést a mostani betegségéből, és minket pedig segítsél, hogy amikor ilyen ilyen példáink vannak, akkor mi is úgy éljük az életünket, hogy szeretetben és elfogadásban. De tudjuk, hogy Jézus Krisztus a példa, és ez nem csak szó. Igazából mindannyian ő is, mi is őrá szeretnénk nézni. Az, hogy ebben kérünk, hogy ebben a ránézésben formálódjunk hitből hitbe, szeretetből szeretetbe, még nem majd te nálad találkozhatunk. Amen. Néhány verset olvasnék föl János első leveléből, a negyedik részből, és innentől kezdve most ez egy kicsit mentes lesz a bevezetőtől, de a szeretetről, meg az újjászületésről. Mindaz, aki valóban hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, magától értetődő módon azt is szereti, aki tőle született. Van egy-két ilyen kiegészítés, amit az Amplifiedból vettem át, azt bele fogjátok hallani, de nagyon jól megvilágítja a lényeget. Hogyan lehetünk biztosak benne, hogy valóban isteni módon szeretjük az ő gyermekeit? Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, engedelmeskedünk azoknak. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. 4 vers, nem, vagy 5 vers, nem sok igazából. Amiket nekem fölhozott a szívemben, az az, hogy valami olyasmit tartalmaz, hogy minden születés valami lehetőséget hordoz magában. Megszületik egy gyermek, és persze vannak genetikai adottságai, öröklött tulajdonságai, és ezek egy része pozitív, a más része lehet, hogy nem annyira pozitív, ezeket magával viszi az életben. Van, ami ellen küzd, és van, ami könnyedén fog menni neki egész életében, de azért azt jól tudjuk, hogy a legtöbb dolog, ami aztán meghatározza az életünket, az a tanult dolgaink. Az, amit elsajátítunk az otthonunkban, a szüleinktől, elsajátítunk az iskolába, elsajátítunk a társadalomban, rendkívül széles körből érnek bennünket az impulzusok folyamatosan, és bizony el tudják folytani a jó genetikai örökséget is, és jó környezetben pedig elő tudják hozni azokat az értékeket, ami mellett a rosszabb tulajdonságok is háttérbe szorulhatnak. Nem tehet senki arról például, hogy nem hívő családba születik. Én elmondhatom, hogy azzal a kiváltsággal születhettem meg, hogy hívő családban születtem, és az életemnek természetes részévé vált az Isten jelenléte, az Isten keresése, a gyülekezetben való élet. Úgyhogy amikor tőlem megkérdezik így felnőtt fejjel, először is mikor megkérdezik, hogy na Isten, mikor tértél meg, akkor leginkább zavarba jövök, mert nem tudnám megmondani a napját meg az óráját, nem csak annak, hogy mikor jön el az Úr, hanem annak sem, hogy én mikor tértem meg. Mert valahogy úgy hívott az Úr, úgy vont magához, annyi szeretettel ölel, körült és ápolt. Én egész kisgyerekkorom óta tudom, hogy mikor ilyet sem tudok mondani, hogy átadtam az életemet, de azt tudom mondani, hogy az életemnek a természetes része volt az, amit sokszor megosztok veletek, hogy azt kértem, hogy Uram, tudom, hogy vagy, Isten, tudom, hogy vagy, tudom, hogy szeretsz, én is nagyon szeretnélek szeretni téged, nem tudom, hogy ezt hogyan kell csinálni, de te biztos meg tudsz rá tanítani. Szóval ez egy örökség. Nagyon sok ember nem rendelkezik ezzel az örökséggel. Nagyon sok embernek tényleg az alapvető dolgok, az Isten ismeretnek az alapvető dolgai, és nem magától értetődőek. de Isten ugyanúgy gondoskodik róluk. Ugyanúgy elkezdi a munkát, ugyanúgy folytatja a munkát, ugyanúgy befejezi a munkát. Hát hadd mondjam Gábort, aki a saját bevallása szerint 40 éves korig nem volt úgy hívő ember, mint ahogy én beleszülettem a hívő családba, és Isten valami olyasmit növesztett benne, és valami olyan emberré formálta, ami messze túlnő mindenfajta genetikai adottságon. Ahogy a világ ráhatása az egyénre nagyon meghatározó, a társadalom, a szülő, az iskola és minden egyéb, úgy néha elfelejtjük azt, hogy ugyanez a világ akarhatni ránk, keresztényekre is. Pontosan ugyanez a világ. Én hiába hoztam magammal jó adottságot azzal, hogy a szüleim meg a környezetem hívő volt, és hiába egy csomó mindent Isten megtanított ezen az úton, de azért ezt érzem még mindig nap, mint nap, hogy a döntéseimben azt akarja a világ, hogy úgy döntsek, ahogyan a világ megszokta a döntéseket. A kérdés föltevése, mert tulajdonképpen a Szilvi elég sokat beszélt erről, hogy meg mennyire állandó gond az, hogy analitika szerint akarunk haladni, hogy a döntéseinket arra építjük, vagy valami másra. Jézus Isten fia volt. És ezt mi szeretjük talán egy picit jobban kidomborítani, talán azért is, hogy utána egyfajta idealizált Jézus képünk legyen, mint hogy ő neki nem lett volna annyi küzdése, mint amennyi nekünk van. De Jézus egyben ember fia is volt. És hiába Isten fia volt, az első dolog, amivel szembenézett, tudjuk, vagy legalábbis amit följegy, az igaz, a kísértések, az ördög, ahogy jön hozzá, és megpróbálja rávenni. Tehát a döntés lehetősége mindig előtte is ott volt. Mi az, ami a döntéseit meghatározza? Átformálja őt is, majd az őt körülvevő világ, megvan a lehetősége. Ádámnak is megvolt a lehetősége, hogy ne formálja át a őt megkörnyékező bűn, de őt át tudta formálni. Jézusnak is meg lett volna a lehetősége, de őt nem tudta átformálni, mert ő valamit nagyon tudott, amit mi keresztények időnként elfelejtünk a mindennapjainkban. Az pedig az, hogy az ő döntései megjött. Döntései az Isten akartába gyökereztek, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem automatikus. Jézus számára sem volt automatikus. Nem azért gyökereztek a döntései az Isten akaratában, mert ő Isten fia volt, hanem azért, mert a teljes szabadsága mellett is úgy döntött, hogy folyamatos kapcsolatba akar maradni az ő atyával, annak érdekében, hogy tudja, hogy mit akar az ő atya, és ezt a döntést meghozhassa. Tehát az ő igazi döntése, és ez egy nagyon hangsúlyos dolog, a kapcsolatfenntartás volt. Úgy döntött, hogy fenntartja a kapcsolatot az atyával. Nem tudom ezt ennél érzékletesebben magam számára legalábbis megfogalmazni, mert hogyha ezt nézem, akkor az jön elém, hogy ma ugyanez van. Ma számunkra a világon semmi különbség nincs. És persze hivatkozhatunk arra, hogy de mi csak esendő emberek vagyunk, és ez csak valami ilyen idealisztikus kép, hogy a döntésünk az, hogy mi kapcsolatot tartunk az atyával, és majd az atya szól hozzánk. De a valóság az, hogy tényleg megadott ehhez mindent. Mindent megadott az Isten. Amikor mi olyan sokszor idézzük ezt a mondatot, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, akkor mi ebben valamilyen nagy emelkedett belső örömmel arra gondolunk, hogy milyen jó, hogy Jézus Krisztus feláldozta az ő életét mi érettünk. És ez igaz? Igaz. De ezzel együtt valami olyasmit mond az ige, hogy Isten egy egészen elképesztő dolgot tárt elénk. Olyat, amit mi nem tudunk megtenni, hogy kapcsolatot tartsunk vele, mert olyan messze van Isten tőlünk, mint nem tudom, még a Földtől, akármi. Tessék? Igen, körülbelül ennyi. Hogy ő jött le hozzánk, és ezek mind már-már sablonos mondatok, de minél jobban elkezdjük megérteni azt, hogy megteremtette azt a bázist, azt az alapot, ami lehetővé teszi, hogy kapcsolatunk legyen az Istennel. Nem csak ilyen utopisztikus kapcsolat, nem csak ilyen időnként, amikor megszáll a lélek, vagy mit tudom én, a jó hangulat, amikor a hegycsúcsokon vagyunk, akkor lehet kapcsolatunk az Istennel. Sőt, mi így is éljük meg, hogy akkor van kapcsolatunk az Istennel, amikor meg a mélységben vagyunk, úgy érezzük, hogy elment tőlünk az Isten, vagy mi mentünk el az Istentől, vagy akárhogyan is. De azt tanuljuk Jézus életéből, meg a Bibliában, úgy szerette az Isten a világot, hogy a mi döntésünk az, hogy vagyunk kapcsolatban az Istenbe, vagy nem. Az Isten, ez nem az Isten döntés. Ő mindent előkészített, mindent odaadott az ő fiában. Mi dönthetünk úgy. Na most az a helyzet, hogy mi nem nagyon akarunk kapcsolatban lenni az Istennel. Tudom, hogy ez egy ilyen nem túl szép mondat, de mi jobban szeretjük azt, hogyha valaki megmondja nekünk, hogy mit tegyél most, vagy mit tegyél holnap, vagy mit tegyél holnap után. Mi egyszerűen annyira statikusak vagyunk. Mi annyira szeretjük a látható dolgokba való kapaszkodást, a biztos támpontokat, a sarokpontokat. És annyira nem tudunk mit kezdeni azzal a kiszámíthatatlansággal, amit az Isten léte képvisel, hogy ott állunk és könyörgünk akárkinek, hogy mondd meg, pásztor, hogy mit tegyek. Vagy most fölütöm a Bibliát, és amit ott találok, azt meg fogom tenni. Mondd meg, Uram, hogy mit tegyek. Szóval mi bármennyire szeretnénk szépíteni, tulajdonképpen sóvárgunk a keresztény törvénykönyv iránt. Sóvárgunk. Biztonságot adna. Biztonságot adna, hogyha volna egy ilyen táblázat a precedensekről, a megoldásaikról, a eljárásrendről és a várható büntetésről, vagy a várható jutalmazásról. Egyszerűen sóvárunk azért, hogy valami biztossat lássunk, hogy azzal a nyugodt szívvel fejezhessük be a napunkat, hogy ezt most megtettük. Ez most jól sikerült. És valahol azt gondolom, hogy ez az legelső gátló tényező, ami miatt nem akarunk kapcsolatot tartani az Istennel. Mert a kettő kizárja egymást. Ugye azt olvastuk, hogy van egy nagyon jó etalon az Isten és az ember közötti szeretet mérésére, az pedig az, hogy mennyire tudjuk szeretni egymást. Ezt most is olvastam föl. Mennyire tudjuk szeretni egymást. És persze távolról nagyon könnyű szeretni egymást. Távolról nagyon könnyű jó kívánságokat mondani, akár egy születésnap, akár egy házasságkötés, akár egy gyermekszületés, akármilyen okból, egy jó állás, bármi. De az a típusú szeretet, ahogyan bennünket szeret az Isten, amelyik tulajdonképpen alánk teszi a lehetőséget, hogy kapcsolatot tartsunk vele. Ez egy minőségileg más. Mi mikor tesszük egymás alá a lehetőséget, hogy kapcsolatot tarthasson velünk? Vagy én mikor fogom az életemet odaadni azért, hogy a másikkal kapcsolatot tarthasson velem? Tehát tulajdonképpen akár mindig eljutunk oda, hogy a kapcsolatfenntartás lenne az igazi döntés. És a kapcsolatfenntartás, akár az Istennel, akár az embertársunkkal, annak a bázisa a szeretet. Nincs kapcsolat szeretet nélkül, csak elhidegedés, elidegenedés van. Úgyhogy nem véletlenül mondja János, nem egy helyen, hogy hogyan mondhatod azt, hogy szereted az Istent, ha nem tudod szeretni a saját társadat se. Hogyan gondolod, hogy kapcsolatod lehet az Istennel, ha nincsen kapcsolatod, meg is tagadod a kapcsolatot a saját társaddal? Hogyan gondolod, hogy ez a személyes vezetés, ez a, személyes szabás az Isten részéről a te életedben működik, ha te sosem szabsz személyre más életében, hanem neked törvénykönyved van másfelé is, hogy mik az elvárások, mik a teljesítendő dolgok, és hogyan jutalmazol, vagy hogyan büntetsz. Miközben te nagyon szeretnéd, ha Isten nem így beszélne veled, de azért nagyon várod azt, hogy egészen világos instrukciókat adjon arra vonatkozólag, hogy mit kell csinálni. Szóval az a gondolat, hogy Isten így vezet, az meglehetősen idegen tőlünk. És amikor elolvasuk meg ezt a mondatot, hogy az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek, hát akkor bizony nem nagyon tudjuk, hogy miről beszél az ige. Mert hogyha azt mondja, hogy az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsolatait megtartjuk, akkor mi ébred a szívünkben? Jó, uram, de melyiket? Nem tudnád valahogy egy kicsit érthetőbben artikulálni, hogy mit kéne megtartanom? Mert megtartom én, csak mondd meg! És már is ott vagyunk, hogy törvénykönyvet szeretnénk magunknak. Újból és újból. Miközben azt halljuk, hogy nagyon egyszerű dolog. Nem törvénykönyv a parancsolat, hanem az, amit ő mond nekem most. Hogy mit fog mondani, holnap az legyen a holnapi nap gondja. Emlékeztek, amikor nemrég beszélt István a csodálatos halfogásról, akkor ez egy jól példázza az, hogy Jézus kimegy a partra, megtörténik az, hogy beszáll a Péterék hajójába, tanítja a sokaságot, mondja, hogy evezz a mélyre, és vesd ki a hálóidat fogásra, és Péter ott áll a halász tudományának a teljességével, és azt mondja, hogy mit? Fényes nappal, nincs hal, amelyik jönne, kapás lenne. Ez egy tök nonsens dolog. És mégis azt mondjuk, tudod mit, uram? Megteszem, mert te mondtad. Na, hol van ez a mi szívünkben? Hol van ez a mi szívünkben, hogy ne a logika alapján döntsünk arról, hogy Isten miért mond dolgokat? Ne akarjuk rögtön valahova berakni abba a virtuális sorrendbe, ahogy mi elképzeljük, hogy az életnek menni kell. Amikor a Szilvi elment erre a gondnoki képzésre, és elmondtam most, hogy mennyi minden ilyen fajta gondolat volt benne, akkor bizony el kellett engedni. Megkapta, de el kellett engedni, hogy ez most nem most, és nem nekem kell eldöntenem, hogy mi ezzel az Istennek a célja. Ezt a kellő időben az Isten meg fogja mutatni, és Isten megmutatta. Vagy mondok egy másik példát, Jézusnak ugyan példabeszéde, de nagyon jól ábrázolja szerintem a hozzáállás lényegét. Azt mondja, hogy melyikötök az a gazda, aki amikor a nap végeztével hazajön a munkás a mezőről, és hullafáradt, akkor megadja neki azt az előjogot, hogy azt mondja, na jó, gyere, most akkor ülj le az asztalhoz, és majd én szolgálok neked. Hát nem inkább azt mondja, hogy na gyere, és szolgálj még nekem, én most leülök az asztalhoz, és te szolgálj nekem. Tök nonsens. Az egész igazságérzetünket fölborzolja, hogy ez nem normális eljárás, pedig egyszerűen arról van szó, hogy az Isten egy olyan szuverén Isten, aki azt szeretné, hogy egy ilyen kézi vezérlésű kapcsolatban ne kezdjünk el arra hivatkozni, hogy uram, én most hullafáradt vagyok. Engem most megillett a pihenés. Szabbat évet tartok, vagy mit tudom én, valamit csinálok. Hanem tudjam azt, hogy megkérdezik a tanítványok tőle, hogy uram, növeld a hitünket, ez olyan jó pofa kérés. Egyébként tényleg az. Hát ki ne vágyakozna arra, hogy nagyobb legyen a hite. És mit mond nekik Jézus? Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok. És valami olyasmit fogalmaz meg, nem egyszer és nem csak itt, hogy azt mondja, hogy te ne azt gondolt, hogy a sült galamb effektus működik az Isten országában. Kérem, hogy ó, Uram, növeld a hitemet, és akkor jön a sült galamb, mondjuk a Szentlélek, és onnantól megnövekszik a hitem, hanem menj el! Élő. egyébként nem annyira rossz a metafora, mert lélek az galamb formájában számít. Na. De a tényleg... Hanem akkor menjél és csináld. És miközben csinálod, közben növekszik a hited. Ha nem csinálod, nem növekszik a hited. De mennyire ilyen láncba fűzzük az életet, és modellezni igyekszünk azt, ami modellezhetetlen. Még egy példa, Nikodémus. Nagyon szeretem, ezerszer elmondom, de most újra elmondom ebben a szövegkörnyezetben. Oda megy Jézushoz, és nem írja le az ige természetesen, hogy milyen modellekben gondolkodik, de főember, de farizeus, de a Sanhedrinnek a tagja, valaki, aki politikailag is, és megfontolt kell, hogy legyen, és jó lenne időben tisztába kerülni, tisztába jönni azzal a kérdéssel, hogy a Jézus jelenség az pozitív vagy negatív a nemzetre nézve, a jövőre nézve, a rómaiakra nézve, vallásilag, akárhogyan. Jól ismerjük a részt, jól ismerjük, hogy Nikodémus éjszaka oda megy, és fölteszi ezt a nagy bevezetőt, elmondja, hogy tudjuk, hogy az Istentől jöttél. Mert senki nem teheti azokat a jeleket, amiket te teszel, ha csak nem az Isten van vele. Ez a földobott labda még várja, hogy na most akkor erre milyen válasz érkezik. És Jézusnak az a válasz, hogy Nikodémus, semmit nem értesz. Nem így mondja, hanem azt mondja neki, hogy újjá kell születned. Isten és ember közötti párbeszéd alapja csak az újjászületés lehet. Az embernek egyszerűen megteheti, hogy kérdéseket vet föl az Isten felé, hogy miért ilyen gonosz a világ, miért vannak háborúk, miért engedik az abortuszt, miért van éhínség. Föltehetem kérdéseket, hogy Uram, miért nem adsz törvénykönyvet, mit kell nekem csinálni ma, holnap, meg millió kérdést föltehetünk az Istennek, de Isten azt mondja, hogy figyelj, én lehetővé tettem, hogy jó döntéseket hozzál, nem autonóm módon. Nem neked kell eldöntened, sem az, hogy mi a jó, sem az, hogy mi a rossz, nem neked kell eldöntened, hogy mit kéne csinálni. Én tudom, hogy mit kéne csinálni, neked egy dolgot kellene eldönteni. Dönteni afelől, hogy akarsz-e kapcsolatba lenni velem, vagy nem akarsz kapcsolatba lenni velem. Ha akarsz kapcsolatba lenni velem, akkor meg fogsz mindent érteni. Akkor sem fogom rád zúdítani az univerzum tudástárát, de ez a csak egy lépés mutas és elég nekem, az fog működni. Megmondom, hogy mit tegyél. És ha te megteszed, akkor utána mondok valamit, amit megint megtehetsz. És akkor mi fog működni? Ez az, amire azt mondja itt János, hogy az Isten iránti szeretet, hogy engedelmeskedek annak, amit ő mond nekem. Ez a parancsolatát megtartom. Nem szeretjük a parancsolatot, szót, mert az egy ilyen diktátornak a eszméjét juttatja eszünkbe, aki önhatalmulat a saját céljai érdekében rákényszeríti az alattvalóját valamilyen nemtelen cselekedetre, de a valóság az, hogy onnantól kezdve, hogy Isten belezeng valamit az univerzumba, az tetszik, nem tetszik, az parancs, amit lehet negligálni. Szabad akaratunkból lehet semmibe venni. Szabad akaratunkból azt mondjuk, bocsi, itt megszakítom a kapcsolatot veled, mert én nem erre vágyok. Én arra vágyok, hogy mondj egy ilyen általános érvényű kódot, amiből én majd szemezgetek. És a szemezgetésemben mindig majd akkor, amikor az agyam, a logikám, a tapasztalatom és mi egyebem, ami tanult tudás, ezért mondtam, hogy a világhoz tartozik, ezzel egyetért, akkor majd engedelmeskedem. De ennek a butaságnak, hogy vesem ki a hálót fogásra, amikor nincsen hal, ezt ne várd el tőlem, hogy megteszem. Pedig Isten azt mondja, hogy ez a kapcsolat titka. Ez a titka a haladásnak. Ez a kapcsolat az Isten országa terjedésének. És hogyha így nézzük, akkor megértjük azt, hogy miért mondja azt János, hogy ez a szeretet, hogy megtartjuk azt, amit mond nekünk, és hozzáteszi, hogy mert az ő parancsolatai nem nehezek. Na most ettől izzad a tarkunk, mert mi mindig úgy képzeljük, hogy az Isten parancsolatai nehezek. Hogy a csodába lehetne megtartani, mikor ilyen csupa idealizált nagy dolgok vannak, vagyis mi úgy képzeljük, hogy ilyen nagy idealizált dolgok vannak, aminek nincs ember, aki eleget tegyen. Miközben a személyre szabásnak az a titka, hogy Isten sosem mond többet, mint amire fölkészített bármelyikünket. És lehet, hogy az a pici, az úgy tűnik nekünk, hogy nincs értelme, de akkor szeretjük az Isten, ha azt a picit megtesszük. És a következő picit is megtesszük, meg az azután következő picit is megtesszük, és közben nő a hitünk, nő a bizalmunk, hogy érdemes vele számolni. Érdemes tőle elkérni a következő lépést, mert nem hagyott cserben. Mert azt láttuk, hogy jó lett belőle az ember, egyszerűen nem érti, hogy hogyan jön ez. Akár Jutka, akár Szilvi beszélt most, és ezért is nagyon örülök neki, hogy minden egyaránt javára van annak, aki szereti az Istent. Egyszer csak puff, van! Egyszer csak a titkos bánya mélye megnyílik, fölhozza Isten azt, amit tervezett, és amit napvilágra akar hívni, és van. De ehhez engedelmes szívek kellenek. Ehhez az kell, hogy az ember szeres, azzal mutassa meg, hogy szereti az Isten, hogy amikor megszólal benne Isten hangja, akkor nem altatja el, nem oltja meg a lelket, úgymond. Úgyhogy érted, hogy Jézus Nikodémussal kapcsolatban azt mondja, hogy figyelj, Nikodémus, majd ha újjászülettél, akkor majd beszélgetünk. Azt mondja neki, hogy Nikodémus, és akkor az én kedvenc igém, amit ismertek. Ez az egész olyan dolog, mint a szél fúvása. A szél fúj. Nem tudod, honnan jő, és nem tudod, hova megy. Csak a zúgást hallod. Isten modellezhetetlen. Nem tudod, hogy mikor jön, nem tudod, hogy hova megy, nem tudod, hogy miért szólít meg, nem tudod, hogy van-e értelme a kérésnek, vagy nincsen kérése, de egyet megtehetsz, hogy engedelmeskedsz neki. Mert ez az újjászületés, így van mindenki, aki újonnan született. Szóval, csak annyival egészíteném ki, hogy én azt látom, hogy a hit az a csatorna, amin keresztül ez a kapcsolat működik. Azt mondja itt, hogy mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Na most tudom, hogy a mondat úgy bonyolult, ahogy van. Lehet, hogy másnak nem, de hogyha elolvassátok, akkor érzitek, hogy kit győzünk le, hogy győzünk le, mivel győzzük le. Na, uram, nem értem. Jó, értem a szavakat, tudom, hogy az a győzelem, az, ami legyőzi a világot, ami hitünk. Na, de most mit csináljak ezzel? Mit csináljak ezzel? Kenem a fülem mögé, mert nem tudom, mit csináljak vele. Pedig ennél plasztikusabban már nehéz lenne megfogalmazni Jánosnak a mondani valóját. Az első része azt mondja, hogy mert minden, ami Istentől született, az legyőzi a világot. Nem azt mondja, hogy mindenki. Azt mondja, hogy minden. És annyira szeretem azt, hogy a Biblia, de különösen János rendkívül markánsan megkülönbözteti a névmásokat. Mikor használ mit, meg mikor használ akit, vagy ilyesmi dolgokat. Mert valami olyasmit mond, hogy figyelj, onnantól kezdve nem a te felelősséged. Ami benned újjászületett, az kiárad. Az nem tud nem kiáradni, amit Isten szült benned újjá. Jellemet, amit ő formált ki, és te engedted, hogy kiformáljon, az onnantól kezdve már megy. Onnantól kezdve az, ami itt a gyülekezetnek talán a jeligéje, azt tudjátok, a János 7:38, bizony mondom néktek, valaki hisz, vagy mindenki, aki hisz, élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejéből. Ez nem egy tudatos cselekvés. Ez nem valami program. Ez nem valami olyan típusú misszió, amihez hozzá lehet megint rendelni a mi kódexeink szerinti eljárásrendet. Egyszerűen arról beszél, ha van kapcsolatod Istennel, amilyen mértékű ez a kapcsolat az Istennel, olyan mértékben fog tudni használni Isten, olyan mértékben fog Isten élete kiáradni rajtad keresztül. És ez a döntő, minden, ami megszületett, az legyőzi a világot. Ami még nem, az nem győzi le a világot. A jó akarat nem győzi le a világot. A jó szándék, a jó teológia, semmi nem győzi meg a világot. Ugye Jézus azzal búcsúzik a János 16-ban, hogy elküldi majd a Szent Lelket, amelyik meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Nem akarok elmenni ebbe az irányba, mert ez megint egy önálló fél óra lenne, de azt viszont szeretném mondani, hogy újból és újból azt mondja, hogy nem az erőlködés győzi meg a világot. A kapcsolatod Istennel a garancia arra, hogy rajtad keresztül mennek olyan folyamatok, amiket talán nem is tudsz. De Isten tud. És bizony, akkor a világ egyszer csak Isten ismeretre kezd jutni. Én azt hiszem, hogy így fogom úgy nagyjából befejezni a mondani valót. Még a 1 János 4:4-ben van egy nagyon jó mondat. Azt mondja, hogy gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mármint a világot, a hamisságot, meg bármit. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És hát kérdezem meg, ez valami olyan garancia, amivel akkor is kérkedhetünk, hogyha egyébként nincs kapcsolatunk az Istennel? Mert én azt gondolom, hogy nem. Én azt látom, azt hiszem, hogy Isten valóban valami olyan dolgot csinált, amit egyikünk se tudott volna, hogy odaadta az ő lelkét. Ez a lélek sokkal hatalmasabb, amikor teret kap, mint bármi ezen a világon. Tehát megint ugyanazt mondjuk, nem az erőlködés fogja meggyőzni a világot, hanem az a szeretet, az az Istentől jövő lélek, aki bennünk lakozik. Ezért lehet győzedelmes életet élni. Enélkül csak frusztrált, kiégett, vágyvezér gondolkodású életet lehet élni. De azzal a tudattal menni tovább, hogy nagyobb az a lélek, aki bennünk lakozik, mint ami a világban lakozik, ez tényleg csak azok élik át, nem csak az agyukkal, hanem a szívükkel is, akik ebben a kapcsolatban élnek, és döntenek nap mint nap arról, hogy ebben a kapcsolatban maradnak, és akarnak maradni, hogy az Isten szeretete az rajtuk keresztül is kiáradhasson. Mert én azt hiszem, hogy ahogyan Gábor életéből az Isten szeretete kiárad felénk, és pulzál, érezhetjük egyszerűen, ott van a közösség levegőjében. Egyszerűen nem lehet nem tudni. Ugyanez igaz mindegyikünkre, vagy kell, hogy igaz legyen mindannyiunkra. Amikor Isten szeretete kiárad az övéiből, akkor az a világ, amelyik magányos, amelyik ügyetlen, amelyik tele van bűntudattal, vagy akármivel, egyszer csak csillogó szemekkel jelentkezik a telefonon, hogy megtalált az Isten. És onnantól kezdve tudjuk, hogy a dolgok rendben vannak. El lehet rontani? El lehet. Vissza lehet térni? Én azt gondolom, hogy vissza lehet térni arra az ösvényre, mert minden nap meg kell küzdenünk ezzel, amiben mi döntünk. Amikor Pál arról beszél, hogy feszítsétek meg a ti földi tagjaitokat, akkor persze mi kiélezzük ezt folyamatosan az ilyen cégéres bűnökre, de nem erről beszél. Arról beszél, hogy folyamatosan meg kell küzdeni azért, amit ugye Judás levele úgy fogalmazott, hogy tusakodjatok a hitért. Ami odaadatot, Isten már nem tud többet adni. Azért mondta, hogy egyszer és mindenkorra a szenteknek adatot, mert körülbelül annyit mondta, hogy ez a non plus ultra. Isten odaadta, hogy támaszkodhatsz rá, bízhatsz benne, segítségül hívhatod, odaadta. Azt mondta, hogy kész vagyok, itt vagyok. Használd a lehetőséget. De ne akard úgy használni, hogy ragadománynak tekinted ezt az adományt, és majd én beosztom, hogy az Isten hogy áldjon meg engem. Mert majd én megmondom neki, hogy csak olyankor szóljon, amikor ennek van értelme, meg amikor nincs értelme, akkor inkább ne szóljon, mert csak bezavar. Hanem, hogy tényleg érzékeljük azt, hogy ez, Ez az egyetlen lehetőség. Rápámaszkodva. Azért mondja ugye a János 16-18-ban azt, amikor elmondja, mert úgy szeret az Isten a világot, hogy valaki hiszen ő benne. Aki számol minden másodpercben, aki minden másodpercben a döntéseivel az Isten elé megy, és azt mondja, hogy szeretném, hogyha te mutatnád meg, hogy mit tegyek. Na, annak az életéből áldás fakad. Úgyhogy ezt kívánom mindannyiunk részére. Amen.
Amen.
És szeretném a szólnál a gyerekeknek, igen.